Nincs vezére, gyomorból csinálom, ezt feleli Bicskei Levente, amikor azt kérdezem tőle, hogyan választja ki az ügyeket, amelyeket felkarol. Szenvedélye, ahogy ő mondja, az élete része, hogy civilként segít. Legyen szó hajléktalanokról, állami gondozottakról, nehéz körülmények között élő családokról, vagy éppen az ukrajnai háború áldozatairól. Soha nem akart intézmény lenni, mert úgy látja, hogy a segítés intézményes formáit sokan lejáratták az elmúlt években. A civil kurázsi pedig szerinte azért fontos, mert van mit tenni, és ha mi nem tesszük meg, nem teszi meg helyettünk senki. A budapesti Merlin egykori tulajdonosával beszélgettem, és azt kérdeztem tőle először, tulajdonképpen mi a foglalkozása? Üzletember, vendéglátós?
Fesztiválszervező, rendezvényszervező, inkább vendéglátás volt előtérben régebben, most már az még maradt egy üzlet, de igazándiból én rendezvény és fesztivál profilú vagyok. Nagyobb rendezvények, logisztikája, vendéglátása, ilyesmi.
Ez azért egy elég komoly üzleti szemléletet feltételez. Ez az üzleti szemlélet, ami fontos ahhoz, hogy sikeresek legyenek ezek a rendezvények. Ez mennyire fér össze azzal a civil segítő tevékenységgel, amit már régóta végez?
Igazándiból azzal függ össze a munkám kapcsán, vagy az az átfedés, vagy az a segítség, hogy valójában a munkámban is szervezek. És a civil segítő tevékenységem döntő többsége is valójában szervezés. Tehát nem abban vagyok erős, hogy összehajtogatom a leválogatott ruhát, és megpakolom vele a teherautót, vagy elmegyek bevásárolni a valamelyik áruházba, hanem hogy valahogy össze tudom szervezni a keresletet a kínálattal, vagy észre tudok venni dolgokat, amiben, vagy meghallok dolgokat, vagy meglátok dolgokat, amin segíteni akarok.
És amikor azt mondja, hogy meglát, meghall dolgokat, akkor abszolút a belső intuíciójára hallgat, tehát ugye sok felé, sok területen, sokféle szerepben megjelent, a betest a kórháztól kezdve, a hajléktalan szállókon át. Mi az, ami azt mondja, hogy na, én ezt most meg akarom csinálni, ezen változtatni akarok. Mi kell ehhez? Milyen jellemzői vannak? Lehet ezt valamilyen kategóriába sorolni?
Nincs vezérelv. Gyomorból. Mostanság, amióta így nem tudom, szélesebb körben csinálom ezt, vagy nem tudom, többen követnek a közösségi médiába, azóta lényegesen több felkérés van ilyen-olyan, de legfőképpen ilyen sárga csekkbe kéne segíteni, meg egyéb dolgok, azokban nem mindig hiszek bele. Aztán így valahogy megtalál a feladat. Tehát nincs olyan vezérelv, amire azt tudom mondani, hogy na, akkor én ezekbe vagyok erős. Egyébként így a jótékonyság kapcsán én azt látom, hogy nagy három nagy csoportja van így az embereknek, hogy ki mire van valahogy beprogramozva. Én úgy látom, hogy van a hajléktalan kérdés, ott nagyon sokan ilyen segítenek embertársainkon, van a gyerek-család kérdés, és van a kutya-macska kérdés, tehát hogy sok mindenkit ismerek, aki előbb venne egy kutyának tápot, mint egy hajléktalannak egy konzervet. És hogyha már így kategorizálni kellett, akkor én azt gondolom, hogy én a gyerek-családba vagyok beleoltva, én nekem az a fő célpont, az a fő tevékenységén, akár állami gondozottakról, vagy gyerekekről, vagy nehéz sorsú családokról, vagy ilyeneket csinálok saját magam, és ilyeneket csinálok a Bike Mafiával is.
A Bike Mafiáról majd még beszélünk, visszatérünk rá, de könnyű megmozdítani az embereket például gyerek-család ügyben? Mi a tapasztalata?
Jelenleg, illetve az elmúlt években nekem az aktivitásaim döntő többség az úgy nézett ki, hogy írtam egy posztot. Általában mondjuk 2-3 havonta, hogy ne hetente kelljen érni. Tehát hogy próbáltam nem hagyni devalválódni a követőimet, vagy a közönségemet, vagy a barátaimat, vagy az ismerőseimet, és 3 havonta előjöttem valami jól körülhatárolható dologgal, ami általában ilyesmi tematika, és Isten igazából az volt a lényeg, hogy a posztot úgy írjam meg, hogy tényleg mindenkiben meg tudjam forgatni a kést, hogy átérezze a helyzet súlyát, és akkor gyerek-család kérdésbe szinte mindenki azonnal. Ebben mindig van, amiben belehisznek, mindig mellé állnak, ez mindig egy szimpatikus történet.
Változott ez az elmúlt évek során? Tehát adakozóbbak, vagy szűkmarkúbbak lettünk? Mi a tapasztalata?
Nem. Én azt látom, hogy most van az egyik nagy változás, illetve néhány éve volt a másik nagy. Tudni kell, hogy én ugye valójában nehéz bemutatkozni, mert hogy én valójában tulajdonképpen senki sem vagyok. Nem vagyok celebritás, nem vagyok egyesület, nem vagyok alapítvány. Nem, egy egyszerű magánszemély vagyok, aki ezt csinálja majdnem, hogy azt mondom, hogy hobbiból, vagy ez az élete része. És nagyon sokszor, nagyon sokféleképpen megkerestek, és ajánlottak, hogy figyelj, csináljunk alapítványt, vagy itt egy alapítvány, akkor majd a kuratórium, meg majd csináljunk egy egyesületet, meg majd az adózás, meg sose akartam intézmény lenni. Ez azért, mert néhány évvel ezelőtt egyszerűen lejáratták ennek az egésznek az intézményét nagyon sok ember fejében, nagyon sok ember szemében, és ennek olyanok is megitták a levét, akik egyébként fantasztikus munkát végeznek, és fantasztikus dolgokat tesznek végre, de az ember azt látta, hogy hát nézd meg az ember, nézd, mentőautóval járkál a városba, buszsávba, meg egyébként 800 milliót így elfelejtettek elkölteni. Meg hogy az ott kutya kiképző telep, azt közben egy nyaraló. Tehát ezek komoly teret kaptak a médiába, országos ismertséget, és ez egy picit agyonvágta. Én azért szeretem ezt a kis pici kalákát, amit én csinálok, és az emberek is azért szeretik, mert hiszen amikor mondjuk egy családnak gyűjtöttem valami vidéki kis faluba, akkor nagyon jó volt a feedback utána, amikor látták, hogy hát kiraktam a posztot, hogy ez kell, akkor az összegyűjtöttük, megcsináltuk, aztán levittem, és akkor az jól láthatóan a következő köszönő posztban ott volt, hogy hát nézd már a gázrezsót, amit odaadtuk, hát odaadta az embereknek. És akkor ez így tetszett, hogy itt ez a csávó, és akkor hát ha neki odaadod, az biztos oda fogja a helyre kerülni, hiszen nézd meg ott a képen. És akkor ez tökre működött.
Nem is próbáltak fogást találni, önön soha vagy azon a célon, amit próbál elérni, tehát nem próbáltak keresztbe tenni, nem próbálták azt mondani, hogy átláthatatlan.
Nem. Ez így nem volt, mert hogy jól promotálva volt, meghirdettem a gyűjtést, aztán meghirdettem az eredményét, beszámoltam, ráadásul ugye megjelöltem azokat az emberek, döntő többségét, akik segítenek, és mindenki nagyon szereti viszont látni magát a segítő pozícióban, és ez így jól működött. Persze ez mindig piciről, tehát hogy most ezzel elértem egy a megosztásokkal együtt egy pár ezer ember, de hogy mindig akinek segíteni kellett, az összejött. Ez egyébként egy öngerjesztő folyamatot, ez hosszú évek alatt épült föl, hogy manapság, hogyha kirakok egy komolyabb posztot, akkor mondjuk van 3-5 ezer megosztás rajta, meg mondjuk 1000 like, ami így magánszemélyként, úgyhogy nem fizetek ezért, nem is rossz szám. Sőt, hát egy 5000 megosztás az nagyjából 1 millió embert ér el, ami az elég jó. És ez továbbra is így ilyen magánszemélyes, és továbbra is ilyen pici dolog. Ami most változott, amire értettem, az az, hogy pont az ukrán konfliktus és az ukrán háború és a menekültek kapcsán most látni a civil erőt nagyon. És most az emberek látják azt, hogy nézd meg, kimegyek a nyugatiba, és ott a vörös kereszt, és a szerencsétlen még gluténmentes, cukormentes, meg laktózmentesből is választhat meg. Hát nézd meg ott a Migration Aid, hogy eteti, itatja, lakatja, elpakolja, kiszolgálja, nézd meg ott a máltaiak, mert a határon meleg ételt ad. Tehát, hogy nagy szervezetek most nagyon odarakták magukat, főleg a Migration Aid. De hát mondhatnám ugye a Budapest Bike Mafiát és az Age of Hope-ot, akik ugye nem olyan nagyok, kisebbek, de hát kitört a háború 2:10, és 2:10 ott volt a Bike Mafia határon. Elsőnek. Ezt nem lehet nem észrevenni.
Több kozos projektje is volt már a Bike Mafiával. A legutóbbi, a legnagyobb ez a bizonyos rászorulók nőgyógyászata. Yeah. Elesettek nőgyógyászata. Honnan a kapcsolat, honnan az ismertség, ugye Havasi Zoltán a Bike Mafia vezetője, és hogyan találtak egymásra ebben a civil kurázsiban?
No, hát Zoli 15 éve a barátom. Úgy találtunk egymásra, hogy én régen csináltam egy szórakozó helyet, a Merlint. És ő volt a grafikusom. Tehát még a Bike Mafia előtt, még ez egész, hogyha kellett egy flyer, vagy kellett egy szórólap, vagy kellett egy bármilyen majd, akkor ő volt a grafikus, aki megcsinálta. És akkor így összehaverkodtunk, és nekem megvan az az este, amikor a Bike Mafiát ő kitalálta. És így lett belőle, mert hogy szerintem kocintottunk rá. És akkor láttam, hogy elkezdtek valamit picibe, és mindig az évek során láttam, hogy nőnek. Sőt, igazából én is úgy indultam el, hogy az én jótékonykodási pályafutásom az úgy kezdődött, hogy én mikuláskodok. Már most, mit tudom, 12 éve vagy valami ilyesmi. És ugye nyilván először a saját gyerekeimmel kezdtem, aztán az ismerősök gyerekeivel. És akkor aztán egyre komolyabban vettem, és próbáltam egy személyes színezetet adni neki. Tehát, hogy ilyen baromi komolyan veszem magam Mikulásként. És aztán eljutottunk oda, hogy voltam a Bethesdában, voltam szegények egy rendezvénye, tehát, hogy rászorulók rendezvénye az Átriumban, Csepke utcai árvaház óvodája, és akkor ilyenek, és akkor kitaláltam, hogy én vagyok az ingyen intézményi Mikulás, tehát hogyha szegény gyerekekhez vagy rászorulókhoz kellett menni, akkor én mentem ingyen, meg megyek is. És akkor ez már nagyjából kinőtte magát, hogy egy Mikulás szezon az 4-5 nap, és mondjuk 4-500 gyereknél vagyok. És aztán nyavajogtam a Zolinak, hogy hát Zoli, ez egy annyira jó hét, meg akkora katarzis, de hogy van még 51 másik hét az évben, hogy tudunk valamit csinálni, aminek értelme is van. És akkor először lett belőle Bike Mafia projekt, akkor bevásároltunk családoknak. Egyik héten ennek, másik héten van az ott a neve, a prognóm, hogy Vacsi. Aztán annak vége lett, hogy nem volt annyira gazdája, és akkor lett belőle egy következő program, ahol rászorulóknak szociális bérlakást újítottunk föl, meg nyílászárót cseréltünk, meg energetikai szempontból optimalizáltuk a lakást, meg egyáltalán megépítettük, ami nekik a kötelezettségük volt, hogy ott élni és lakni tudjanak. Kvázi, mint az álomépítők, csak kevesebb pénzből, meg kevesebb forgatócsoporta. És akkor az is jól ment a maga útján, és akkor utána mindig jött egy következő. És aztán egyszer, amikor így magam voltam, akkor hallottam, hogy én úgy Pest mellett egy kis településen élek, hogy a szomszéd kis településen van egy kisfiú, aki szegény családból van, és hogy hát a rollere, az egy szem rollere, amivel lejárt a buszmegállóba, meg suliba, azt valaki ellopta. És hogy nem-e tudunk szerezni. És akkor engem úgy ez megindított, és a kis Facebook oldalam úgy kiírtam, hogy hát akkor, srácok, ez a helyzet, és szeretnék egy rollert. És másnapra lett 11 darab roller. És akkor az úgy elgondolkodtam, hogy jó, várjunk, hát ebbe van. És akkor ez volt egy pici projekt, aztán legyen egy még nagyobb, akkor gyűjtsünk ennek, meg még nagyobb. És akkor ezt gyakorlatilag tavaly novemberre tetőzött ebbe a nőgyógyászati rendelő sztoriba. Az úgy volt összelőve egyébként, hogy ezt a projektet én csináltam, és megkerestem vele a Zolit, mert hát hiszen én, mint magánszemély, nem tudok beruházást végezni állami intézményben. Ehhez szerződések, jogi személy, finanszírozó és olyan valamilyen egyesület vagy alapítvány kell, aki adományokat gyűjt és ebből finanszíroz. Erre én magánszemélyként sem jogi, sem logisztikai értelemben nem vagyok alkalmas. És akkor az Olival megbeszéltük, hogy akkor megcsinálom az egészet, a Bike Mafia mögé áll logisztikával, erőforrás nem kell, mert azt intézem én. És akkor úgy is hoztuk össze, hogy csütörtökön én posztolok, és ők pénteken posztolnak ráfűzve. És akkor ez iszonyatosan jól sikerült. Minden szempontból. Tehát, hogy
mennyi idő alatt jött össze, azért itt nem kevés pénzről van szó. Egy hét.
Gyakorlatilag azt mondták, hogy hát, ha az első hónapban összejön erre 3 millió forint, az már egy nagyon jó szám. Hát úgy nagyjából a hatodik napon volt az a 10 millió.
Ami az induláshoz kellett.
Hát, volt egy minimális elvárás a nőgyógyászati rendelő kapcsán, hogy mit akarunk megcsinálni, és ahhoz a legminimálisabban legalább mennyi pénz kell, mert itt tudnál nem csak arról van szó, hogy megépíted, berendezed, berakod a gépeket, eszközöket, egyszer használatos kötszert, etc., hanem 6 hónapi működési költséget is elő kell teremteni, ami orvos, ápoló, eszköz, labor, és egyszer tovább. És akkor az a nagyobb összeg, tehát mielőtt a Nemzeti Egészség pénztár a NEAK átveszi a rendelő üzemeltetését, ha egyáltalán, de valószínűleg igen, azelőtt minimum 6 hónapos bázis időszakot végig kell csinálni, önerőből finanszírozva. Tehát a gyűjtésnek az a nagyobb lába az volt, hogy srácok, szedjük össze a pénzt, hogy fél évet működni tudjunk, építsük meg valahogy. De hát aztán sokkal több pénzt gyűjt össze. Most pontos számot nem is tudok mondani, mert most sem tudom, hogy áll a dolog, de bőven az a nagyságrend, hogy hát nem, hogy rendelő lett, hanem rendelő, váró, bevezető folyosó, orvosi WC, hideg ilyen helység, akkor építettünk egy teljes olyat, ahol fürödni, kezet mosni, WC-re menni, öltözni tudnak a páciensek, de abból építettünk még egyet, tehát hogy egy komplett szárny így megújult.
Könnyű volt orvosokat és ápolókat találni ehhez, megnyerni ez az ügyhöz?
Igazából az ápolók, még az asszisztens az még para. Orvos az jelentkezett a posztomra, és működik is, tehát van 3. Tehát ez is, hogy az én posztomra nekem írtak orvosok, akiket összekötöttem az intézménnyel, és hogy már ők adták le az eszközlistát a beszerzéshez.
Sokat segít a munkájában a kapcsolati tőkéje, amit a Merlin hozott, vagy amit a fesztivál szervezések hoznak?
Részben igen, de részben a jótékonyságból is lett nagyon komoly kapcsolati tőkém. Ugyanis valahogy ez egy öngerjesztő folyamat. Tehát, hogy például van kapcsolati tőkém egész máshonnan egy belvárosi hatalmas belső építészeti céggel, és akkor például volt olyan megkeresésük, ami minden teljesen független, hogy fölhívott a marketingigazgató, hogy a tulaj, aki a barátom, az kiadta neki, hogy az idei karácsonyi ajándékozást, azt én mondjam meg, hogy kinek és mit. És akkor így elcsodálkoztam, hogy hű, a mindenségit, akkor ezek szerint ez jó. És akkor végül az a cég nem 160 embernek vett csokoládét meg bort, hanem 277 színházi jegyet vettek a Víg Színházba állami gondozottaknak. Ami azért nagyon nagy dolog, mert az én lányaim se jutottak még el Pál utcai fiúkra.
Mi volt az első, vissza tud emlékezni, ami egy ilyen komolyabb megmozdulás volt? Vagy az első nagy ötlet, amikor azt mondta, hogy ezután jön a következő. Tehát egy nagy volumenű dolog, amiben belevágott, és meglepődött azon, hogy sikerült, és aztán hozta a következőt.
Az első olyan, ami agyonütött, az vannak úgy ilyen csecsemő és gyermek otthonok, főleg csecsemő otthon, meg anya otthon, ahol nagyon fiatal anyák élnek. Több is, ez van a fővárosban egy ilyen lakásotthon intézmény, és azon belül kértek segítséget két csepeli lakásotthonba, hogy hát ha tudunk, akkor segítsünk. És akkor elmentem, csináltam képeket, meg ott lebeszéltem a főnöknővel, hogy akkor mi az, amire szükség volna, mert hogy hát de jó lenne, ha oda lenne egy szekrény, meg de jó lenne, hogyha lenne egy fagyasztós hűtőnk, meg hát egy mosogatógép is jól jönne, meg tulajdonképpen de jó lenne kifesteni, meg az ott életveszélyes. És akkor erről írtam egy ilyen kellemetlen posztot, kellemetlen képekkel.
Mi volt az, ami agyonütötte? A koruk, vagy a közeg, ahonnan jönnek?
Engem az ilyen nehéz sorsok, meg ilyenek, azok valahogy azt már kikerülöm, hogy megviseljem. Mert hogy nem arra fókuszálok, hogy vele mi van, mert akkor megroppannék, hanem arra fókuszálok, amit én csinálok. Tehát nekem az én dolgom az az egy óra, egy nap, egy hét, egy év napfény. Az az én dolgom. És akkor én már tettem legalább az ő dolgáért. És borzasztó a dolga, de nem gondolom végig, mert akkor nem tudnám lélekben viselni ezeket a dolgokat. Az agyonütést azt úgy értettem, hogy amikor ezt megértettem, akkor azt hiszem kaptam 150 privát üzenetet, meg 70 raklapadományt, ami gyakorlatilag logisztikailag kinyírt. És akkor ott embereket kellett dolgoztatni. Akkor szerencsém volt, még volt egy nagyobb zuglói rendezvénytermem, és akkor ott lehetett adományt gyűjteni, ott a kolléganőim, meg a dolgozók, akik nálam dolgoztak, azok be tudtak segíteni, meg teherautósofőrök besegítettek, és akkor az hagyján, hogy az otthonnak is minden is meglett, de a rengeteg adományból utána még más családok, más rászorulók ugyanúgy meg tudták kapni. Tehát az volt az első olyan, amikor így megütött, hogy hát tulajdonképpen oda 300 ember vitt adományt az egy darab posztomra, és akkor így hű a minden itt, akkor ebben van. És ugye ez öngerjesztő, tehát az évek alatt minél több ilyen volt, minél többször nézem a kis oldalamat, hogy jé, mennyi követőm van, akikről fogalmam sincs, hogy kicsodák, hogy így nem ismerősömben nem akarom őt látni, de mégis látom, hogy követ, és aztán utána látom, hogy írja a levelet, meg kommentel, meg megoszt, és akkor ez így nagyon erős tudott lenni. Tavaly volt egyébként két nagyon erős. Az volt talán a legnézettebb posztom, de arról nem szeretnék beszélni, mert annak rossz lett a vége. Illetve jó vége lett, csak nem szeretnék beszélni róla, az volt az 5000 megosztás. Ott szemet szúrtam állami szervnek, és akkor ő nem örült nekem. Az volt az egyetlen ilyen rossz tapasztalatom az elmúlt 10 évben. Illetve a rendelő volt novemberben a másik, de hát az meg mindennél nagyobbat szólt, meg hogy így, hogy készen van, és így minden úgy történt, ahogy akartuk, ez így nagyon jó.
Igen, erről írtunk itt a Szabad Európában is, de amikor mi azt az interjút készítettük, amikor én beszéltem önnel, ugye az november vége volt, tavaly november vége, és akkor volt kitűzve az a cél, hogy átadják
nőnapon.
Így van, és ez meg is történt. Most hogy áll ez? És miben lehetne még segíteni, hogy még jobb legyen?
Ott úgy állunk, hogy amit nekünk kellett tenni, meg amit vállaltunk, az többszörösen teljesítettük, és ugye már nőnap előtt átadtuk, mert hogy nem akartunk a nőnapi rendezvénybe bezavarni, amit a Tündérpak alapítvány csinált, ilyen fodrászkodást meg ilyeneket, ami tök jó volt, de hogy az ő rendezvényüket ne üssük agyon, ezért már előző nap hétfőn átadtuk a cuccot. Amit mi kellett megcsináljunk, az készen van. Mostantól olyan gépeket kell beszerezni, amit az intézménynek kell beszereznie, és ő teszi oda, illetve az engedélyeztetést is ő csinálja meg. Én az ehhez vonatkozó rovarírtást, meg az összes ilyen higiéniai eljárásból adódó dolgot, azon készen vagyunk. Tehát mi ott már nincs teendőnk. Ami egy szemet szúrt, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy egy váróból két helyiségbe lehet bemenni, ebből az egyik a nőgyógyászat, a másik egy olyan üres rendelő, amiben régen szájsebészet volt, tehát még van is ott olyan vizsgálószék, meg asztal, meg ilyenek, de hogy az ott áll üresen, és hát most vérszemet kaptunk, mert hogy mi volna, hogyha azzal is csinálnánk valamit. És most éppen abba futják a köröket, hogy mi volna, ami a legnagyobb szükség lenne, és most éppen úgy néz ki, hogy az házi orvosi rendelő kéne, hogy legyen. Tehát innentől nagyon kézenfekvő lenne, hogy akkor oda egy házi orvosi rendelőt rittyentenénk, ami így már nem lenne olyan nagyon nehéz, és nem is lenne túl nagy költség. Meg ugye az egész azért hordoz magában sokkal több lehetőséget, mert a nőgyógyászati rendelőt azt pénteken fogják üzemeltetni, vagy pénteken fog dolgozni 6 órában. Ugye ez negyedórás vizsgálati intervallummal számolva 1000 ember tud egy évben. De ez csak egy péntek, és csak 6 óra. A többi napon még megvan a lehetősége, hogy ott valami történjen. Ha ez megvan a szándék, sőt megvan a koncepció, akkor utána már erre minden mást is rá lehet húzni. ugyanis pont a nőgyógyászati rendelő kapcsán vannak olyan nagyobb, vagy állami, vagy nem állami cégek, akik jelezték, hogy úgy amúgy ilyen projektben nagyon szívesen a továbbra is részt vesznek és finanszíroznak.
Nehéz sorsú nőket vár majd ez a nőgyógyászat, fogalmazunk így, hajléktalanokat.
Amit így az emberek nem szeretnek hallani. Ugye hajléktalanság kapcsán olyan hajléktalan embertársunk jut eszébe nagyjából mindenkinek, aki kint mondjuk a kartonlapon, a sarokba az utcán, vagy a lámpánál. Miközben mindenki, aki életvitelszerűen szociális intézményben éli az életét, hogy ez most hajléktalan szálló, családok átmeneti otthona, anya otthon, csecsemő otthon, gyermek otthon. Ők valójában, aki életvitelszerűen szociális intézményben él, az valójában mind hajléktalan. És az említett BMSK-i, azt hiszem 16 telephelye van Budapesten, és kb. 4000 ember él ott életvitelszerűen, akinek közel a fele nő. Na most a rendelő az azért nagyon jó, mert azok jogosultak a használatára, akik a BMSK-i rendszerén belül regisztrálva vannak. Innentől nem tajkártya vagy lakcímkártya függő a történet, hanem hogyha valaki a BMSK-ban belül regisztrált rászoruló, akkor ő használhatja a rendelőt, igénybe veti a szolgáltatásait. És a BMSK-nél regisztrálni meg nem egy nagy dolog. Tehát, hogy valójában, ha van ágy, van telephely, van, nem is tudom az összes kritériumrendszer, de hogy ez könnyedén elérhető valakinek az utcáról. Ez benne a lényeg. Egyébként a BMSK-i úgy jött szóba, hogy az egész ötlet, vagy tulajdonképpen az inspiráció az egy 2020-as jótékonysági esemény kapcsán került először napirendre, akkor meleg étele letettünk egy családok átmeneti otthonában 150 embert egy hónapon keresztül, és akkor ott volt egy magánbeszélgetés az ottani intézmény igazgatóval, illetve a kolléganőivel, és akkor az volt a beszélgetés témája, hogy mik a hiányosságok, hogy mit tehet még az ember, mivel tudnánk könnyebbé tenni, és akkor mondták, hogy hát gyakorlatilag nagyon hosszú ideje már az volna a legjobb, ha lenne egy nőgyógyászati rendelő, mert nem mennek el, félnek elmenni, egyébként is el kell őket kísérni, vagy nem is megfelelő, aztán ott egy fura nézés, ott egy másik fajta megközelítés, egy rosszul elhelyezett mondat, az nagyon nagy károkat
tud. És soha többet nem
megy. És soha többet nem megy. És akkor ott én találkoztam hölgyel, aki mondta, hogy hát most halt meg a barátnője. Ha 2 évvel ezelőtt egy szűrésre jutott volna, akkor simán megoldható probléma lett volna, most már nem tudták megoldani, és néhány hónap szörnyű szenvedés után meghalt. És akkor az ember azt gondolta, hogy na én akkor megcsinálom. És akkor volt egy néhány hónapi egyeztetés a BMSK-ival, ilyen Zoom meetingek, mert be voltunk ugye zárva, mert majdnem májusig. És akkor abból kialakult először, hogy hol legyen, akkor megtaláltuk a helyszínt, és akkor így mentünk végig rajta.
És egy hét alatt összejött rá a pénz erre a bizonyos felhívó posztra, amit én is olvastam.
Igen.
Mikor fogadja az első beteget?
Most úgy tűnik, hogy májusban.
Májusban.
Hát át lett adva, zajlik az engedélyeztetés, az orvosokkal megvannak, az asszisztenseket még keresik, de úgy gondolják most, hogy májusban ez működni fog. Sorállás lesz.
Ukrajna, volt-e felkérés? Egyáltalán kopogtatnak már önnél? Vagy mindig?
Persze. Hát a Bike Mafia szinten egyszerű volt, hiszen Zoli volt a legelső, aki elsőnek reagált. Aztán utána viszont annyian sokan mozdultak, hogy én a magam szempontjából én kerestem a lehetőséget a segítségre, de azért nekem ez egy picit más profilom van általában, mint hogy akkor. És akkor először gondoltam, hogy buszoztatok, hogy akkor gyűjtök, és akkor a buszos céggel megbeszéltem, hogy olcsón, és akkor elmegy és felhozza, de aztán lett volán, aztán lett ingyenes vonat, akkor ez értelmét vesztette, ettől nem fog senkitől pénzt kérni senkire, tehát hogy ennek nem láttam értelmét. Aztán fölépett egy olyan dolog, hogy annyi adomány ment be, nagyon sok gyűjtőpontra, határa, mindenhova, hogy elhatároztuk, hogy elkezdjük összegyűjteni azokat, ahol úgy érzik, hogy valami feleslegben van, vagy túl sok, vagy nem tudják tárolni, vagy nem tudnak valamit csinálni, és azt szétszórjuk itteni gyermek otthon, vagy anya otthon, vagy csecsemő otthon, vagy ilyesmi intézmények között. Ez volt is, majd 9 intézményben voltunk bébi étellel, pelenkával. Egy csomó mindennel ezt a Tündérpak alapítvánnyal csináltuk közösen, meg tulajdonképpen ez most is zajlik. És akkor nekem közben lett egy olyan projektem, ami így szépen fölépítette magát, hogy ha kéne kimenni határon túlra, nekem minden ismerősöm meg barátom, aki érintett, az mondta, hogy eszemágban elepjem, ne legyen átlépni a határt, mert hogy én azt valójában nem akarom, de hogy van olyan, aki át tudja. És akkor először lett egy busz, és akkor lett hozzá sofőr, akinek ukrán a felesége, és akkor egy budapesti közösség pedig 100 vagy 120 embert lakatott, akik javarészt menekültek, és akkor kitaláltunk egy olyan rendszert, hogy ami nincs kint, és a legfontosabb az étel, illetve az, hogy hozzanak át embereket. És akkor ez a busz most azt csinálja, hogy egy héten egyszer, azt hiszem most, vagy csütörtök este, vagy péntek reggel indulunk várra, megrakodva élelmiszerrel, kint lepakol, fölhoz embereket, és azzal meg visszajön. Most ez a pici projekt fut. De ez most jól megy, illetve tegnap a Havasi Zolival közösen vettünk 4 mentőautót. Ott pedig az ukrán-magyar kereskedelmi kamarával álltunk össze, általuk volt olyan megkeresés, hogy szükségük volna mentőautóra, és akkor sikerült találni egy vonalat az országos mentőszolgálathoz, ahol kiszuperált mentőautókból vettek 4-et, annak most lesz egy költsége, hogy azokat gatyába rázzák, meg átírassák, meg lekerüljön a határa, és akkor ezt sikerült gyakorlatilag finanszírozással együtt megoldani, és akkor most még a Bike Mafia is vesz magának egy 5. mentőautót, az pedig állandóra itt marad ilyen szűrőpontnak.
Szeretnek az emberek jótékonykodni? Szeretnek segíteni?
Igen. Igen. Hát ez most látszik, hogy én IPAM napom is ment, vitte, hozta, csinálta, mit tehetnék hozzá, hogy tudnék segíteni. Tehát, hogy aha, igen.
Ön már profi ebben, hogyha valaki most még az út elején van, és azt mondja, hogy szeretne valamit tenni civilként, közösségért, egyénért, bárkiért, hogy kezdje el?
Először is találja meg az ösvényét, hogy ő kiknek szeretne segíteni. Kik azok, akik az ő szívéhez közelebb állnak, hogy ő hajléktalanokon segítene, vagy gyerekeken, vagy állatokon, és aztán próbálja meglelni azt a civil szervezetet, aki már működik, vagy azt a bármilyen egyesületet, vagy aki neki szimpatikus, akinek a munkája tetszik, akivel azonosulni tud. És hát jelentkezzen ott. Tehát, hogy mindig van teendő. Tehát nyugodtan el lehet menni egy bármilyen alapítványhoz, aki mondjuk bármivel foglalkozik. Most például mondhatnám az Age of Hope-ot, vagy a Budapest Bike Mafiát, vagy a Józan Babák Alapítványt, vagy bárki, aki ugye mondjuk a veszélyeztetett gyerekekkel foglalkozik.
Miért fontos ez? Van, aki azt mondja, hogy ez egy csomó állami feladat van ebben. Miért kell nekem civilként ebben részt venni?
Mert ha nem csinálod meg, akkor nem lesz. Teljesen fölösleges azon lamentálni, hogy hát ez az önkormányzat, az állam, vagy éppen valamelyik felügyeleti szerv dolga lenne. De nincs. Ha nincs, akkor nem várunk senkire, hanem megcsináljuk. Tehát, hogy ezt pont a nőgyógyászati rendelő kapcsán is megkérdezték 500-an, de hát miért nem mentem segítségére az önkormányzathoz? Miért nem mentem segítségére a minisztériumhoz? Mert eddig is volt lehetőségük megtenni, valaki vagy nem jutott eszébe, vagy nem tették meg. Én meg nem ismerek senkit. Sokkal jobb vagyok abban, hogy összeszervezek oda, hogy valaki fölrakja a csempét, kifessen meg fölrakjon egy lámpát, mint abban, hogy beüljek szépen felöltözve egy irodába, és próbáljam meggyőzni az igazamról az aktuális potentátot, hogy akkor nekem erre adjon pénzt. Nem. Ha megoldom. És egyébként meg pont a nőgyógyászat kapcsán voltak ilyen, én gyűlölöm a politikát, nem is nyilatkozom róla, és nem is beszélek róla, és nem foglalok állást, és nem érdekel az egész, hogy hát akkor ezt miért nem csinálta meg, a nem tudom kicsoda. Srácok, senki se csinálta meg. Nem a jelenlegi, hanem az előző, meg senki se. Soha, de még Nyugat-Európában se túl sok helyen van erre precedens, vagy nem is tudom, hogy van-e. Úgyhogy fölösleges újra mutogatni bárkire, hogy ki nem csinálta meg, senki, megcsináltuk mi. És fölösleges is várni. Tehát, hogyha valakinek abban van lehetősége, hogy ismer egy ügyvédet, vagy egy önkormányzati képviselőt, vagy egy olyat, akkor menjen el és lobbizzon nála, hogy legyen meg. Nekem nem ebben van az a tehetségem, hanem abban, hogy megcsináljam magam.
Bicskei Leventével beszélgettem egyebek között arról, miért fontos, hogy civilként segítsünk az elesetteken. Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Én Fazekas Pálma vagyok. Köszönöm figyelmüket.